Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Pap Attilával fogok beszélgetni az Emberek Aranyban című kiállításnak a szervezőjével a Vám Design Centerben. Fejedelmi sírok leletei a steppe piramisaiból, ez ugye a kiállításnak az alcíme, és ez mindjárt el is árulja, hogy itt a szkita aranykincsekről van szó, pontosabban azoknak a korhű, pontos másolatairól. A kiállítás azonban nem a megszokott módon jött létre, magánkezdeményezésre. Mi a története?
Ennek a története már 14 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Dr. Bence István barátunk és üzlettársunk, aki az elmúlt 14-ben egy ilyen nem hivatalos kulturális nagykövet Magyarország és Kazasztán között, az ő Krémátömbekov professzorral való 10 éves barátsága ennek a kiállításnak a letéteményese. Kimondottan az ő kettőjük kapcsolata volt az, ami már 5-6 éve odáig fajult, hogy ezt a gyönyörű kiállítási anyagot jó lenne Magyarországon bemutatni. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt nekünk fontos, hogy ide érkezzen, mert magát az arany ember vértezetet, rengeteg olyan leletet, ami itt megelevenedik, ami itt méret és anyaghelyes reprodukció formájában, teljes múzeumi hitelességgel ide vándorolt most Almatiból, Asztanából, ahol az eredetiek láthatóak. Eddig csak könyvekből ismerték az emberek. Egy-két elhomályosult fotó, egy-két grafika, teljesen más élmény ezt teljes életnagyságában, teljes fizikai valójában megtekinteni. És nagyon fontos az a partnereink számára is, ugyanis náluk az egy élő felfogás, mindennapi gyakorlat és teljesen köztudomású, hogy mi is abból a kultúrkörből származunk. Ez olyan szintig fajul náluk, hogy a KUN szövetséget, Karcak központtal itt Magyarországon, a Kazahok Világszövetségének egyik részeként tartják számon, véleményezési bizonyos dolgokban szabad joggal is rendelkezik a Kazahok Világszövetségébe. Mint egy onnan, Kazasztán területéről, még Kötönykán idején települt Kipcsák törzs. Egyébként ennek a gyönyörű verzióit láthatjuk a Szentásztó legenda ciklus ábrázolásában, ahol a Szentásztóval vívó Kun, ez a bizonyos Kipcsák törzs, aztán később az Árpádházba Kun László idején már eléggé befolyásos szereppel bírtak.
Mit tudunk a szkíták történetéről, mert általában mint egy ókori népet szokták emlegetni, amelyik több évszázadon keresztül hatalmas birodalmat alkotott, még Darajosz királynak sem sikerült legyőzni, aztán szétszóródott és eltűnt a történelem útvesztőjében.
No, itt bizony ez egy maga módján tárgyi tévedés, ugyanis a szkíta egy gyűjtő fogalom. Szkítának nevezték a görögök az összes általuk ismert lovas nomád népet, tehát nem tudunk, mint szkíta, egy konkrét népre összpontosítani. Nevezhetjük szkítáknak azt a korszakot, egyébként ókori, görög és római történetírók, akik kortársaik voltak, egyformán írtak Egyiptomról, és írtak a szkítákról is, és a két nép közül a szkítákat tartották régebbieknek. Ezeket a forrásokat igyeztük meg a kiállításon, tehát nagyon sokat olvashatunk a kísérő szövegekben, Homérosztól, Hérodotosztól, Pliniusztól, Szaffótól, korabeli iszlám és korabeli indiai forrásokból. Szkíta utód népeknek tekinthetünk rengeteg népet. Többek között a keletről türköknek hívták, tehát ne keverjük a törökkel, sajnos Magyarországon nagyon-nagyon szeretik török népnek emlegetni őket. Nem, a törökök is egy türk nép, a sok türk nép közül. De szkíta utód népek a hunok, az avarok, a jászok, a besenyők, ott szkíta utód népek voltak a jazigok, a mai jászoknak az ősei, de ugyanúgy szkíta utód népek voltak a szarmaták. Egyébként magát a szkítát nagyon sokféleképpen jellemezték, mondom a türk is ugyanennek az elnevezése, vagy pedig az indiai források egyszerűen csak szaká névre keresztelik őket, gyakorlatilag ugyanarról a népcsoportról beszélünk.
Ne feledkezzünk el a perzsákról se, akik négy különböző csoportját különítették el a szkítáknak, és ezek közül csak egy volt a Hérodotoszi szkíta, vagyis a királyi szkíta.
Így van, és a perzsák és a mai Irán területe azért is különleges, és a kötődés oda is, hogy a világhírű perzsa szőnyeg, hát érdekességképpen a kiállítás háttérinformációihoz, meg háttéranyagához, a világhírű perzsa szőnyeg is gyakorlatilag nevezhető szkíta találmánynak, ugyanis a mai napig az ottani források mutogatnak vissza az ő szőnyegük ősére, és a másik ilyen szőnyeg nagy hatalom kulturálisan Azerbajdzsán, szintén ugyanarra a lelőhelyre mutat, hogy az ő szőnyegük őse onnan van, és ez a paziriki szkíta kurgánban jégbe fagyott szkíta leletanyagot, ahol ezek a csomózások és ezek a szőnyegek már időszámításunk előtt 5.-6. századba kerültek bele.
Mit tudunk a szkítákról, hogyan éltek, törzsi szervezetük hogyan alakult, és legfőképpen pedig hogyan használták azokat a tárgyakat, amiket itt a kiállításon lehet látni?
Ez a lovasnomád birodalom, gyakorlatilag amiről beszélünk, egyrészt óriási távolságokban kell gondolkodni. Tehát az Altáj-hegységtől a Kárpát-medencéig végig szkíta népcsoportok éltek, végig szkíta gyökerű népek és szkíta leletanyag. A későbbiekben majdnem minden külön népcsoport a maga evolúcióján átmenve változott a többihez képest, de a gyökereik, az alapjaik ugyanazok. És maga a nomadizálás úgy van benne a köztudatban, mint egyfajta vándor életmód. Na ez körülbelül a vándormadarak röptéhez tudom hasonlítani, ami nagyon pontos, nagyon precíz és nagyon megtervezett útvonalakon mozog. Tehát a nomád létforma az egyfajta civilizációs robbanás volt, és pozitív értelmű civilizációs robbanás, ugyanis sokkal nagyobb népcsoportot és sokkal nagyobb kultúrát tudott eltartani egy adott terület, így ebben a formában a téli szállások, nyári szállások és a tájegységek közti vándorlással.
Hírodatos szerint a szkíták hatalmas területen laktak, gyakorlatilag a lakott föld területnek a határáig. Rajtuk túl már emberi életre nem volt alkalmas a föld. A régészeti leletek alapján mekkora területen éltek a szkíták?
Erre elég pontos leíratok vannak, hogyha az egyik szkíta utódnépet, a hunokat vesszük alapul, ugyanis a római források is elég pontosan lejegyzik, a régi krónikák is elég pontosan lejegyzik, hogy Attila, mint hun vezető, még Mundzuk fiaként, még a hatalomnak a perifériáján, mint keleti főkirály volt az apja, hazzá lett nevezve, és gyakorlatilag elmehetünk az Altáig, sőt majdnem a mai a Kína területén belső Mongolia tartományban található ősi hun székhelyig, Ordoszik, ami innen egy gyorsan egy 7000-7500 kilométeres távolságban van. Majd mint nyugati főkirály már hun vezérként itt a Kárpát-medencében vannak a nyomok. Tehát ekkora területeken való pulzáló oda-vissza mozgásokról beszélünk. Egyébként annak a tévhitnek az eloszlatására, hogy ez kivitelezhetetlen, lehetetlen, két információt nagyon fontos mondani. Az egyik egy régi tapasztalat, Bulcsú vezér hadjáratai, aki Alpokon, Pireneusokon képes volt teljes fegyverzettel, teljes seregtesttel átkelni, megvívni a háborúit, majd visszaérkezni. Nagyon sok forrás foglalkozik Bulcsúval, régebbi források. A jelenlegi tananyagban az augsburgi vereségét szokták tanítani, de az előtte lévő hadjáratairól valahogy vastagon csönd van. Egyébként le is teszteltük, hogy ez mennyire működik és lehetséges-e. Dr. Bence István barátom, akinek köszönhető maga a kiállítási anyag egyáltalán ide került-e, ő most már a második lovas expedíciót szervezte, 2009-ben az Aranyembertől Attiláig, aminek a kiinduló pontja Almaty, az egykori Almata, akkori még kazak főváros. A célpontja pedig Tápió szerint, igen, hát az Attila domb volt. Innentől volt Aranyembertől Attiláig az út, mindezt lóval. És idén Eurázsia tört.
Hány napot vett igénybe?
Hát ezek ilyen 4-5 hónapos útvonalak. Tehát idén egész pontosan március elején indult az Eurázsia történelmi lovasút innen Pest-Merlő Bak határából, és július végén érkeztek meg a mai kazak fővárosba, Asztanába. És ezt hozzá kell tenni, hogy nem úgy vonultak, mint őseink, nem azzal a szervezettséggel, hanem napi 40-50 kilométer megtételénél többet nem tudtak, ugyanis mindenhol folyamatosan nagyon szeretve, nagyon különlegesen látott vendégek voltak, folyamatos fogadások, vendégségek, sajtótájékoztatók, tehát ez egy eléggé megtört útszakasz volt, és még így is egy 4,5 hónapos úttal, mondhatni kényelmes tempóba ezt a távolságot lóval is meg tudták tenni.
Tehát ez azt jelenti, hogy 120-140 nappal számolhatunk, ha hozzáveszünk, hogy mondjuk váltott lovakkal, meg sietve mentek, akkor akár 100 nap is elég lehetett.
Így van, és ilyen szinten is, ilyen szervezettséggel is meg lehet ezt oldani. Teljesen autentikus volt ez a kísérlet ilyen szempontból, ugyanis a kísérő autójuk is lerobbant út közbe, és csak a saját tudásukra és a naponta alattuk váltott helyi lovakra voltak hagyatkozva.
Akkor ezen a kiállításon a szkíta birodalom hatalmas területéről, a sok évszázados történetéből Tudjuk, az aranyember a Krisztus előtti 4.-3. századból származik. A többi lelet hogyan oszlik meg? Mennyire erre az időszakra összpontosít, illetve mennyire ágazik szét?
Gyakorlatilag a Krisztus előtti 7. század környékéről vannak a legrégebbi leletek reprodukciói itt jelen, és a 2.-3. századig bezárólag. Magát azt a műveltséget, azt a minőséget, amit ők képviseltek, azt mutatja be nagyon hűen. Tehát azt a fajta anyagkezelést, azt a fajta technológiai tökét, azokat az innovációkat, amiket ők produkáltak, mert ne felejtjük el a szabja, a fokos, a lószerszámokon a kengyel, de ilyen dolgok, hogy nadrág, ing, ezek mind-mind a maga korában óriási innovációnak számítottak, egy technikai robbanásnak.
Mit tartalmaz a kiállítási anyag, mit mutat be mindebből?
A kiállítás leletanyagának a gerincét két kurgánnak a leletanyaga adja, sőt, mondhatnám, hogy három, mert azért a tuvai leletből is, az Árzsán 1 és Árzsán 2 kurgánból is vannak itt nagyon jelentős leleteknek gyönyörű aranyreprodukciói. De a két fővonal, az Iszik kurgán, azonből is az aranyember vértezet, ami több mint 4000 darabból áll, és csak nemes fémsúlyba 14 kiló. Ez Kemal Ákisef professzornak a ásatása, aki már sajnos már 10 éve nincsen közöttünk, de Bence István barátunk még jó baráti kapcsolatot ápolt vele, és hál' Istennek első kézből szerzett tőle információkat magának a feltárásnak is a körülményéről és a hátteréről. Jó volna, hogyha itthon is újra kiadnák konkrétan erről szóló könyvét, pillanatnyilag oroszul meg angolul hozzáférhető csak. A másik nagyon fontos és úgymond vezérlelet az a bereli vagy béreli, ejtés az különbözni tud, lovas temetkezésnek a bemutatása. Ott 13 díszpompában eltemetett ló volt a kurgán alján a szarkofág mellett. Tehát egy felnőtt férfi, egy kissé idősebb női holttest, és annak a teljes díszpompájú vértezete mellett itt a lovak voltak az elsődlegesen fontosak. És itt Krim Altenbekov professzornak és az Osztov Krim laboratóriumnak a szakértelme végett. Azok a leletek is rekonstruálhatók és restaurálhatók voltak, ilyen úgymond sárleletként, amik romlandó anyagból készültek, és az oxigén végett ilyenkor a feltárásokon szinte kivétel nélkül megsemmisülnek. Tehát körülbelül egy ilyen másfél éves munka volt a három lószerszám restaurálása, mire azt kibogozták, mire azt letisztították, konzerválták, állag megofták, ilyen mikronnyi kis aprólékokból összerakták, mint egy pázlőt rajta az aranyfüstöt is, ugyanis a szkíta leletanyagnak a nagy része romlandó anyagra készült. Tehát amit látunk, hatalmas mennyiségű aranykincsek, óriási mennyiségű leletanyag, de még így is töredéke vannak, ami a sírokba került, mert a nagy részük aranyozott és ezüstözött fa, illetve bőr és szövet lelet volt.
Hány restaurátor és hogyan dolgozott rajta? Van-e valami sajátos, különleges módszer, amivel ezeket a munkákat végezték?
Van, de erről túl sokat még pillanatnyilag nem tudunk, egyfajta műhelytitoknak minősülnek. Altenbekov professzor és a szakműhelye az Osztrov Krim, ők 13 fővel dolgoznak, mindegyik nagyon magasan képzett, Moszkvától a Párizsi Louvre-n keresztül vannak speciális szakképzéseik, mindenki a maga szakterületének a mestere, tehát professzori rangban van mindegyikük, és ők azok a varázslók, nem nagyon tudok mást mondani, akiket még a kereti régészetnél is, ahol azért komoly gyakorlat van ezeknek a feltárásában, minden különleges helyszínre elhívnak, mert a speciális szaktudásuk véget és azoknak a technológiáknak az ismerete, illetve azoknak a kemikáliáknak az ismerete, ami védőgázként, védőanyagként képes ezeket konzerválni és egyben tartani, ez az ő rendelkezésükre áll, másnak nem nagyon. Viszont egy örvendetes folyamat indult el, és ők ezt a különleges szaktudásukat szeretnék továbbadni és tanítani, és a kérésük az volt, hogy magyar régészek fele, magyar kollégák fele szeretnék ezt a tudást továbbadni, és egy élő technikai és szakmai hidat képezni a két nemzet között.
A tárgyak konzerválása, restaurálása során a restaurátorok nyilván alaposan megnézték, hogy mind dolgoznak, hogy az hogyan, milyen módon, milyen technológiával, technikával készült, nem csak az anyag, hanem egyéb szempontok szerint is. A másolat készítésnél hasznosították-e ezeket az ismereteket, illetőleg milyen módon készítették ezeket is, megpróbálták-e az eredeti technikával, technológiával megvalósítani?
Abszolút érvényesül. Tehát, hogyha valaki azt a képnyelvet, azt a tartalmi üzenetet, amit a szkíta kultúra képvisel, és amit a szkíta kultúra szeretne átadni, ha azt nem érti és nem érzi át, akkor képtelen magának a másolatnak az ilyen szintű elkészítésére. Tehát csak az Árzsán kurgánnak a nyakékeit véve figyelembe, hát egyszerűen az az ötvös munka gyakorlatilag szinte épésszel elképzelhetetlen. Hát egy olyan átszellemült állapot kell hozzá, egy olyan magas szellemi minőség kell hozzá, ami valószínűleg a régieknél is kellett. Hát ismerünk a iszik kölítóból, ami nem keverendő az iszik kurgánnal. A kettő közt jelentős kilométer különbség van itthon. A hazai források nagyon sokszor összekeverik. Az iszik kul vagy iszik kölító, az a mai Kirgizisztán területén található. Ott egy szkíta aranyüstöt emeltek ki a víz alól, ami több darabból illeszkedik. És a mai napig nem értik. Egyébként a Lusakov-féle 2008-as kiadvány nagyon-nagyon szépen foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, de erre nem tud választ adni, a mai napig senki nem tud választ adni rá, ugyanis olyan illesztési pontossága van, amit még ma is képi munkával és nemesgázban történő fémmegmunkálással lehet csak elérni emberi kézzel. Tippjük sincsen, hogyan tudták megcsinálni. Kérdőre tüntető sora vonul fel előttünk. Körülbelül ugyanannyi rejtéllyel, misztikummal és titokkal rendelkeznek, mint Egyiptom.
Ha már ismét szóba került Egyiptom, azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kiállítás címében szerepel ugye a piramis, ez a szkíta kurgánokra vonatkozik, és hogyha a középirodalmi egyiptomi piramisokra gondolunk, akkor valóban felfedezhetünk hasonlóságot. Ott a külső kőváz az évszázadok, évezredek során elpusztult, részben elhordták, és a belső rész, ami szárított agyagtigrából készült, az valóban egyfajta dombra emlékeztet, és ilyen formában a kurgánok és a piramisok kapcsolatba hozhatók. Egyiptomi kapcsolattal kapcsolatban még azt is érdemes megjegyezni, hogy a szkíták eljutottak Egyiptomba is, volt egy támadásuk, ami Krisztus előtt 611-ben II. Psametik fáraónak az uralkodási ideje alatt történt, és később az egyiptomiak még egyszer találkozhattak személyesen a szkítákkal, Dareiosz hadseregében, amikor Dareiosz Szkítia területére ment, hogy megbüntesse a szkítákat, tudjuk, ez volt az a kudarccal végződő hadjárat. De térjünk vissza most a kiállításra, hiszen itt vagyunk, és ezen a kiállításon a harci jelvények között egy egészen különleges harci jelvényt is lehet látni, amelyikbe egyfajta cső van beépítve, és mint a tárlatvezetésen hallottuk, ennek a csőnek nagyon komoly funkciója van, hogyha kellő gyorsasággal rohannak a hadijelvénnyel, akkor a beáramló levegő, ahogy kijut belőle, egyfajta sipoló, furcsa hangot hallat, ami a pszichológiai hadviselésnek is az egyik eszköze. De a zászló, vagyis hogy a hadijelvénynek a formája is nagyon különleges. Mit érdemes tudni róla?
Általában az állatábrázolások és az állatokon belül is mítikus lények jelennek meg. Majdnem minden szarvas ábrázolás egyfajta földön túli éteri jelzővel bír, nem konkrétan valós szarvasfajtákat jelenít meg, hanem egyfajta képnyelven olyan tulajdonságokat visz magával, amiből egy akkori ember pontosan le is olvashatta annak a népnek, annak a törzsnek a üzenetét. Ilyenek a grifjeik, amik egyébként később minden egyes szkitautott kultúrában egyértelműen megtalálhatók, többek közt a honfoglaláskorban és az avarkorban nagyon-nagyon jellemzően.
Itt érdemes utalni arra is, hogy a kiállításon avarkori tárgyakat is lehet látni.
Így van, és pontosan ennek a griffes indás motívumnak, ami egy nagyon jó leírata az avarkorszaknak a díszítéséhez. Ezekből kaptunk egy csokorral a Veszprémi Múzeumból eredeti leleteket, Marotonfelvidéki leleteket, hogy ezt a fajta evolúciót, de mégis az ősi gyökereknek egyfajta őrzését így demonstratív módon is be tudjuk mutatni, és nagyon-nagyon sok olyan motívum található mind a két oldalról, ami egyezik egy törről fakad, egy gyökérből fakad, pedig vastagon van közöttük nem csak hogy 6-7 ezer kilométer, hanem egy évezred.
Azt hiszem elérkezett az idő, hogy egy kis szünetet tartsunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
Istenem, de nagy kár, hogy engemet meg nem vár. Várj meg engem, te ma
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. A VAM Designban járunk, Pap Attilával beszélgetek, és a Skita kiállítás kapcsán arról is beszéltünk, hogy avarleletek is bemutatásra kerültek, amik Magyarország földjén kerültek elő, a Veszprémi Múzeum kölcsönözte. Magyarország területén azonban Skita leletek is kerültek elő.
Magyarországon számtalan helyen találtak Skita leleteket, és zajlanak feltárások most is, és rengeteg van még a föld alatt belőlük. Ami nagyon híres közülük, és a világ minden pontján, ha a Skita leletanyag szóba kerül, akkor a két legszebb és legnagyobb méretű csodaszarvas ábrázolás Magyarországról származik, az egyik a tápiószentmártoni aranyszarvas, a másik pedig a zöldhalom pusztai. Zajlik most egy feltárás a Tolna megyei Regőiben, ahol szintén Skita eredetű vértezet kerül elő, ami körülbelül egyenértékű lehet tartalmilag a Iszikurgán aranyemberével, és nagyon fontos, hogy női vértezet, lévén abban a kultúrában a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt békében és háborúban is.
Igen, a szkíták és a nők kapcsolatáról Herodotosz is nagyon érdekes történetet jegyzett föl, de itt a kiállításon férfi alakot látunk. Úgyhogy térjünk vissza a kiállításra, és azt szeretném megkérdezni, hogy itt a kiállításon több teremben is, vitrinekben, különböző módon elhelyezett szkita tárgyaknak a másodatai láthatók. Mi volt az a rendezési elv, aminek az alapján megtalálták a helyüket?
Gyakorlatilag egy teljesen szakmai vezetése a tárgyak elrendezésének nincsen. Mert annyira homogén, annyira egységes kultúrkörről beszélünk, és minden egyes teret bármilyen sorrendbe építem föl, mint hogyha egy gömbről beszélnék egy vonallal szemben, nem kell lineáris sorra felfűzni a közérthetőség véget, mert ugyanannak a tudásnak, ugyanannak az üzenetnek egy-egy különböző oldali képi megjelenítése. És bármelyiknél kezdhetem, pontosan, mintha egy gömböt tartok a kezembe, bármelyiknél kezdhetem, ugyanúgy a középpontig fogok látni.
A rendezés egy másik érdekessége, hogy nagyon sok idézet olvasható. Hogyan születtek?
Hát elég komoly kutatómunkát folytattunk, hogy ezek az idézetek megszülethessenek, ugyanis itt nagyon sok régi forrást kellett előszedni. Olyanokat próbáltunk találni, akik vagy a magyar történetírásnak a régi korszakaihoz tartoznak, tehát megelevenedik Anonymus, megelevenedik Bonfini, megelevenedik 1500-as évek környékéből Verbőci hármas könyve, de ugyanabból az időszakból Olá Miklós esztergomi érseknek a leírata is. Emellett megelevenednek olyan szerzők, akik pont ez volt a lényeg, és ez volt a koncepció, hogy nem mi találjunk ki most sztereotípiákat, hogy ilyenek lehettek, olyanok lehettek, amolyanok lehettek, hanem keressük meg azokat a szerzőket, akik kortársaik voltak, akik találkoztak velük, akik úgy írtak róluk, hogy a mindennapi érintkezésben valós információkkal rendelkeztek, és itt bizony a ókori Rómához és a görög kultúrához kell visszanyúlnunk. És hál' Istennek most már bőségesen állnak rendelkezésre magyar fordításban is azok a régi források, amelyek ezeket tartalmazzák, csak elég sok mindent kell végigolvasni, hogy azokat a szakaszokat megtaláljuk benne, ami az összes egyéb információ mellett a szkítákról szóló leíratok.
A kiállításon végigmenve fényképeket is látunk, amik ásatásokat mutatnak be, ott készített felvételeket. Ezek az ásatások terepek, sírok vagy esetleg kultuszhelyeknek a feltárásáról szólnak-e, illetőleg a feltárásnak a módjáról mit tudunk, hiszen ott más körülmények vannak, a régészeti módszerekben jelentkezik-e, illetőleg ha jelentkezik, milyen formában?
A feltárás módszere az gyakorlatilag ugyanaz a professzionális régészet, mint bárhol a világon. A körülmények azért roppantul nehezek, mert nagyon sok olyan terület van a régi szállás területek közül, ami ma lakatlan nehezen megközelíthető. Tehát néha ilyen tényleg a legrosszabb körülmények között kell dolgozniuk, és úgy produkálni professzionális szintű munkát. Egyébként majdnem minden feltáráson nemzetközi régészbrigád van, és általában a Franciaországból és Németországból érkeznek elég nagy szaktekintélyű régészek, akik részt vesznek a feltárásban, de ugyanúgy érkezik Mongóliából, érkezik Japánból kollégájuk. Maguknak a kurgánoknak a helyzete viszont roppantul nehéz. Lévén a kurgánoknak a 95-96%-át nagyon módszeresen és nagyon szisztematikusan kirabolták. Már a cári időszakban is, majd a szovjet időszakban is. Tehát mind a cári időknek a katonai díszviseletein és aranypompáján egyfajta kellemetlen árnyékként vetül, hogy az ilyen szinte aljas módon és szervezetten kirabolt szkita kurgánok aranykincseit emelték ki, csak az aranyat, A többi eredet pontosan az oxigén változása, közeg megbolygatása véget nem volt menthető és megsemmisült, és magát az aranyat beolvasztották. Tehát a cári pompában rengeteg ilyen gyönyörű szkíta aranykincs tűnt el. Aztán a későbbiekben, mikor találkozunk olyan fényképekkel, amit látjuk a dicsőséges szovjet hadsereg valamelyik tábornokát, a 28. ezred 462. legjobb törzstisztje, mert éppen a 70. olyan plecsni van rajta, és néha egy-egy ilyen plecsni is egy beolvasztott szkíta aranytárgyat rejt.
Szerencsére ezeket ma már nem olvasztják be, viszont a hatásuk a mai művészetben is érződik, a kiállítás végén ugyanis lehet látni néhány olyan vitrint, amelyikben modern alkotások láthatók, ezeknek a szkíták által használt tárgyaknak a motivumkincsét mutatják be.
Pontosan, lévén a hagyomány azóta sem szakadt meg. Tehát ott több ezer évre visszamenőleg a motivumok ugyanazok, a tartalmi üzenetük ugyanaz, és míg nálunk 1800-as évek közepe óta és a Bach korszak óta gyakorlatilag egy törést tapasztalunk a szkíta hagyománynak a továbbélésében. A népi vallásosságban ugyanúgy megvan, a pásztorművészetben ugyanúgy megvan, tehát nem vált finnugorrá az a pásztor azért, mert az akadémia a finnugor szemléletet vette alapul. Tegyük hozzá, az osztrák oldalnak ez egy a maga szemszögéből nézve egy helyes politikai döntése volt, a mi oldalunkról nézve viszont roppantul nagy kárt okozott. De a motivumkincs valamilyen szinten őrződött és megmaradt, azért az emberek lelkébe ez benne van. Kint viszont ez jogfolytonos. Tehát a mai napig a népviseletük, a mai napig a díszítő művészetük, az több ezer évre nyúlik vissza, és a motivumkincs az folyamatos. Mindössze a szovjet idők okoztak benne egy kisebb fajta törést, de ott viszont még a generációk között volt készfogás. Tehát a ma aktív tudós és a ma aktív ábrázoló művész generáció gyermekként még azokkal az öregekkel tudott beszélgetni, akik még jócskán a Szovjetunió létrejötte előtt ezt gyakorolták és tovább éltették.
A régi hitvirág, mondák, rítusok, vagy esetleg ráolvasások közül van-e olyan, ami megmaradt, ami Kazaksztánban ma is él valamilyen formában a nép emlékezetében?
Kazaksztánban is keresik a múltjukat, ilyen szempontból nehéz a helyzetük, mert a cári idők a hatása azért rájuk is érvényesült. Aztán, amikor a Szovjetunió bekebelezte őket, akkor teljes egészében tette a hosszlábbá vált muszájból az egész. Viszont az ősi hitviláguk főleg a tűzszertartásokhoz kötődik, és egy félig meddig sámáni tátusi kultúrához, ahol a természettel való együttélés, a természettel és a többi néppel és teremtett lényel való harmónia volt a lényeg. De döbbenetes élmény volt azt tapasztalni, hogy még a rábaközi gyűjtéseknél a magyar hitvilágban egyfajta úgynevezett tengrizmust találunk, tehát tengri néven illetik az istenséget, és mikor kiértünk az aztánba, aki az ősi hitvilágot képviseli, az istenséget tengri néven hívja. Tehát nem az, hogy hasonló, egyik mással hangzó, majdnem olyan, mint a másik, hanem konkrétan ugyanúgy.
Nagyon izgat még egy kérdés, hogyha egy vagy két tárgyat ki kéne emelni a teljes anyagból, melyik lenne az, ami a leginkább izgalmas, érdekes a rendező, a szervező számára?
Ebben a kérdésben eléggé bajban vagyok, mert jó pár tárgy van, ami még a többinél is kedvesebb számomra. Amit a magam szemszögéből kiemelnék, nagyon-nagyon kedves számomra az a griffes talpú ivókürt, aminek csak töredékei maradtak. Tehát én most két olyan tárgyat emelnék, ami nem is konkrét rekonstrukció, nem konkrét reprodukció, valós leret, hanem leret töredékekből rekonstruált tárgy. Az egyik egy kis ivókürt, vagy ivócsésze, ami azon kívül, hogy elvarázsolja azt, aki ránéz, tényleg a mítoszok mélyére vezet vissza az ábrázolás módja, még azt az ősi szokást is föleleveníti, ami a mai napig észre se vesszük annyira természetes része a mindennapjainknak, amúgy csak az kitautód népekre jellemző, hogy nem papír alapon szerződtek, hanem a megbeszélésnek, a tárgyalásnak az adott szó az elég volt, súlya volt, és áldomást ittak rá. És ezt pont erre használták, hogy koccint, és ég nekem el. Maga a mozdulat is minden szkíta gyökerű népben benne van. Tőlünk nyugatabbra már ez a fajta mozdulat sor már nem jellemző. A másik ilyen tárgy, ami szívemhez nagyon közel áll, az egy áldozati oltár, amin gyönyörű szépen a világ hármas tagozódása, alsó világ, a fizikai sík és a felső világ a teljes régi szimbólumrendszerrel megjelenik, és szintén ilyen lett töredékekből rekonstruált darabról van szó, ami azért is kedves számomra, mert ez nem is múzeumi anyagból, hanem Altenbecker professzornak a saját házi kis oltára, amit magának készített. 3-4 példányban van múzeumokban, de ami a saját magáé volt, amit tűzszertartásokra, ilyen házi kis tűzszerekre használnak otthon, azt hozta el, mondván ebbe az ő saját lelke is benne van egy kisé, és pont ezzel kíván nekünk a legnagyobb szerencsét, hogy az erőt adjon, és segítse lélekben is a kiállításnak a sikerességét.
A professzor is itt volt a megnyitón?
Természetesen, nélkül ezt nem is tudtuk volna úgy berendezni, és így zárszóként idézném a professzor úrnak azt a mondatát, ami a repülőgépről leszállva és minket átölelve fogadott, hogy reméli, hogy nagyon fontos lesz a magyaroknak ez a kiállítás, mert ez az ő múltjuk is.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Most egy kis zenét hallgatunk, aztán következik a Kaleidoszkóp.
Narrow daylight entered my room. Shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger than we believe? I walk through halls of reputation among the infamous few. As the camera clings to the common thread, beyond all vanity, into a gaze to shoot you through, is the kindness we count upon, hidden in everyone. I stare up out in a sunlit roof, although deep down I wished it would rain. Sadness and tears that will never fall so heavily again.
Számos kiállításról lesz szó, azonban ennél lényegesen több kiállítás nyílt. A hónap eleje óta a múzeumok őszi fesztiválja alkalmából nem csak sok eseményt, különböző múzeumpedagógiai programokat, találkozókat és egyéb eseményeket rendeztek, hanem kiállításokat is nyitottak. Először Bonyhádba, a Völgységi Múzeumba szeretném invitálni önöket, és távoli Perzsiába, ugyanis perzsa kincsek Zsolnai Miklós, Vosinszky Mór és Déri Frigyes magyar utazók, valamint műgyűjtők kollekciójából címmel nyílt itt kiállítás. A kiállításnak a célja az, hogy Perzsia népeinek az életét szeretné bemutatni a 19. és 20. század fordulójáról, hiszen az említett utazók ekkoriban jártak arra, és műkincsekkel gazdagították gyűjteményüket, és ezek a gyűjtemények kerültek aztán a különböző múzeumoknak gyűjteményébe. Aki elmegy, perzsa kerámiákra, fegyverekre, szőnyegekre, réz- és zománcművesség emlékeire, famunkákra, illetőleg festményekre számíthat. 1866 és 1906 között élt Faragó József, a budapesti Magyar Nemzeti Galériában az ő műveiből rendeztek kiállítást. Az Így éltek ti társ kiállítása a Szépművészeti Múzeumban Honoré Damier kiállításnak. Mindketten karikaturisták, Faragó József magyar karikaturista, aki azonban Münchenben tanult festészetet az ottani Képzőművészeti Akadémián. Festészeti karrierjéről lemondva karikaturista lett, tanulótársait, festőtársaságnak a tagjait, barátait és másokat is lerajzolt, és ezek a gúnyrajzok nagy sikert arattak, és karikaturistaként kezdett el működni, már onnan 1890-től rendszeresen küldött karikatúrákat a budapesti humoros lapokba. Tehát korának egyik nagy hatású, jól ismert rajzolója volt, hétről hétre izgatottan várták a rajzait az újságokban, amik Magyarországon a Borsszem Jankóban, majd később a Kakas Márton munkatársaként működve jelentek meg. Politikai karikatúrák voltak, kifejezetten egyéni karikatúrákat készített, ránézésre már lehetett látni, hogy kiről is van szó, tehát a napi politikai élet szereplői jól felismerhetően jelentek meg az ábrázolásain, rajzain. A szituációt így pillanatok alatt föl lehetett mérni, nagyon jól meg lehetett érteni a mondani valóját, húsba vágó nyersességét néha. A politikai életen kívül azonban a festészet, szobrászat is érdekelte, kifigurázta, évente kétszer rendeztek a műcsarnokban tárlatot a kortárs művészetről, és az itt bemutatott alkotásokat is karikírozta. Művészetének a csúcspontjához az 1890-es évek végén ért, és a 900-as évek elejétől részkarcokat is kezdett készíteni, illetőleg exlibriseket és portrékat készített. Nem sokkal később, 1903-ban Berlinbe költözött, az Ulk című lap munkatársa lett, grafikusi pályáját is gondosan művelte, 1905-ben a berlini Galerie Kurlitban állította ki 18 művét, legjelentősebb lapja Richard Strauss zeneszerző arcképe is ekkor készült. Egy évvel később azonban öngyilkosságot követett el, 1906 terén hagyatéki kiállítást rendeztek, és közgyűjteményekbe már, mint a Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Nemzeti Múzeum történelmi képcsarnokába ekkor kerültek be azok a művek, amiket itt bemutatnak. Szintén Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban Betűk kockajátéka, a Párizsi Magyar Műhely 5 évtizede címmel nyílt kiállítás, nemrégiben hallottunk a Vazarelli Múzeumnak a kiállításáról, ahol szintén a Párizsi Magyar Műhelyről volt szó, itt más szemszögből mutatják be ezt a műhelyt, amelyik 50 éve, tehát 1962. májusában jött létre Párizsban, ma is készülnek alkotások ebben a folyóiratban. A folyóiratnál nagyon fontosnak tartják, hogy a képi és a szöveges művészeti elem egyensúlyban legyen, tehát a vizuális és a konkrét költészet megvalósulhasson a befogadó sajátos bevonására az alkotás aktusába és a posztmodern irodalomtudomány felé is nyitottak. Tehát egy összművészeti intermediális műhely tulajdonképpen a magyar műhely, de a kísérleti zene, a performance, a happening és más művészeti megnyilatkozásoknak is teret ad ez az újság. A szerkesztőség szertágazó levelezése irodalmi dokumentáció tekinthető meg itt, közgyűjteményi kézirattár anyag segítségével, illetőleg a sokszínűség érzékeltetésére látható számos művésznek a munkája, Bálint Endre, Bíró József, Bújdosó Alpár, ugye az egyik alapító, Csutak Magdolna és mások, hogy néhány az ABC elejéről levő nevet felsoroljak. A folyóirat ez egyébként 1990-ben költözött Magyarországra, akkortól itt jelenik meg, de kötődését Párizshoz, illetőleg Bécshez is megtartotta. Most egy kicsit vidékre térve, Szentendrén a Művészet Malomban Malomkörzés címmel nyílt kiállítás, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tradicionálisan minden évben megrendezett szakmai kiállítása. Ez, ahol a műtermi munka után az év utolsó két hetében készült alkotások azok, amiket itt kiemelnek, bemutatnak, az évvégi szakmai kiállításnak nevezik ezt, kipakolásnak is szokták hívni, és ez lehetőséget ad mindannak a teljesítménynek az értékelésére, ami az előző tanévnek a tapasztalatai, tanulmányai során kirajzolódik, illetőleg az új irányt is megmutatja. Visszatérve Budapestre, a francia intézetben Klimó Károly és Ber János festményeit mutatják be, a kiállításnak a címe pedig Szervusz János, hogy vagy Károly? Két kérdés, amelyik a két művésznek a barátságára is utal, a két ország kulturális kapcsolatának a bemutatása ez ilyen formában. Klimó Károly 12 non-figuratív festményét mutatja be és kollást, Ber János pedig 10 festményt és 2 szénrajzot mutat itt be. A kiállítás, tehát ez a Klimó Károlynak a műve a tűz imádása, egy olajfestményekből álló ciklus, és a tűz vizuális látványát, mint energiát és dinamikus erőt mutatja meg. Kollázsok közül a Variációk fekete formára című alkotás található. Éles ellentétben áll ezzel Ber János képeinek a címe, ő ugyanis évszámot, méretet és technikát jelöl meg. 1992-ben a Pécsi Vazarelli Múzeumban mutatta be művészetét, és azóta most ez a következő kiállítás. Egyébként akril festményeket készít papírra, vászonra, vagy az utóbbi időben azonban koreai papírra dolgozik. A képek freskó hatásúak lesznek, mert nagyon erős a nerszívó hatása ennek a papírnak. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, ismét vidéken van, Dunaújvárosban, a Kortárs Művészeti Intézetben. Ennek a címe pedig Szíverősítő. Dunaújvárosi képző és iparművészek kollektív tárlata. És Dunaújvárosban a kortárs művészetet egyfajta kulturális tőkeként fogják föl, mint ami egy fontos forrása Dunaújváros kincseinek, amelyik a gazdasági életébe is fontos szerepet tölt be, ugyanúgy tőkét képvisel, mint a római régészeti anyag, vagy a szociálépítészet, vagy az építészet. Szobrászat, köztéri szobrok, modern szoborparkok. A Pécsi Természettudományi Múzeumot is szeretném a figyelmükbe ajánlani, ott ugyanis Madarak Földön égen címmel nyílt kiállítás, a Bird Photography Who fotóiból válogattak, minden évben van egy ilyen pályázat, 52 fotós képeit mutatták ezúttal be a pályázatra beérkező művek közül, rengetegen, csodálatosan szép képeket küldtek be, és egy válogatás az interneten a birdphotography.hu weboldalon is megtekinthető, egy másik, sokkal izgalmasabb, érdekesebb válogatást látható itt a kiállításon. Néhány címet mondanék, van olyan például, hogy Bolondozás, vagy Matyja a strandon, vagy Apró fitymálja le a halat, amit a madár fogott. Van olyan, hogy Tollászkodás, Célra tart, Mérges csóka, Elkaptam, Partfutó csapat, tátja a száját. Az erdő balerinája, és hasonló. Tehát nagyon izgalmas, érdekes képek vannak, amelyek egyrészt ezeket a szép madárkákat ábrázolják, másrészt pedig olyan mozdulatok, olyan cselekvések közepette, amik önmagukban is élményt nyújtanak. És ha már a természetről van szó, akkor most visszatérünk a Bélyeg Múzeumra, ugyanis a Bélyeg Múzeumban Ember és természet, Ember és technika címmel nyílt kiállítás még júniusban, most októberben zár. A Mail Art nemzetközi művészeti tevékenységéről van szó, amelyik a 60-as években bontakozott ki. Itt postai küldeményről van szó, bélyeg, levél, levelezőlap, csomag, távirat és hasonló, amelyik az üzenet cserének kézenfekvő, közvetítő csatornája, ugyanakkor egy művészeti tér is, tehát ennek a kiképzése, kialakítása, kreatív formázása alkotja a Mail Artnak a lényegét. Több alműfaja is van, például a bélyegek kapcsán van a rubber stamp art, vagyis a művész által tervezett bélyegzők, és az artist stamp, a művészek saját készítésű bélyegei, hogy kettőt kiemeljek. Az előtérben pedig Minden művész egy múzeum címmel Torma Kaoli László gyűjteményének válogatott tárgyain keresztül 12 művész munkáját mutatják be. A következő kiállítás, amit figyelmükbe szeretnék ajánlani, a Bajai Tűr István Múzeum Nagy István képtárában a Nagy István Művészeti Egyesület kiállítása. Ezzel a kiállítással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy itt egy olyan egyesületről van szó, melyik 2011-ben jött létre, fölelevenített egy korábbi hagyományt. Észak-Bácska fővárosa Baja ugyanis Nagy István bajai korszakának köszönhetően alakította ki művészeti képét, köznyelvé vált és tovább erősödött a kortárs művészeti élet Baján. 1973-ban a Baján élő kortárs képzőművészek tehát létrehoztak egy Nagy István társaságot a művész szellemi örökségének az ápolására. Ez azonban 1990-ben jogutód nélkül megszűnt. Tehát ezt az egyesületet újították meg tulajdonképpen ezzel a kiállítással. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban Határok nélkül címmel nyílt kiállítás Mátor Péter szobrászművész alkotásait mutatja be, aki kárpátaljai származású, nagyméretű szobrokat készített, ezek többnyire köztéri szobrok voltak, ezen kívül kutak és oltárok is kapcsolódnak a nevéhez. Pécs városában, a Várostörténeti Múzeumban is nyílt egy izgalmas kiállítás, a vallási élet felé visz minket, Örvendetes titkok, Emlékek a vallási magánáhítat köréből címmel nyílt, a 6. Szakrális Művészetek Hete programjához, tehát az Árszakra Fesztiválhoz kapcsolódik. Ebesben, Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban helyi gyűjtők, gyűjtemények. Kincsek a 60 éves Ebesről címmel nyílt ez a kiállítás, és ennek a kiállításnak az az érdekessége, hogy ez teljesen vegyes, nagyon sokféle dolgot lehet itt látni. A gyermekkortól gyűjtött legkülönbözőbb dolgok, csigaház, sajtpapír, sörös címke és egyéb dolgok éppen úgy megtalálhatók, mint művészeti alkotások. És ezek között olyanok is találhatók, mint például Széchenyi Ferenc gyűjteményéből származó könyvek, térképek vagy rézmetszetek. A tárlaton Várkonyi Károly debreceni grafikus művész kis grafikái is megtalálhatók, vagy a Dagesztáni Köztársaság területén található Uncukulszki városában gyártott ezüstberakásos dísztárgyak, és nagyon sok egyéb más is. A Budapesti Néprajzi Múzeumban fotókiállítás nyílt, World Press Photo 2011. A cím is mutatja, hogy a mai történelmi időknek a különböző eseményeit mutatja be, kulturális eseményt éppen úgy, mint politikai vagy sport eseményt, tehát a hivatásos sajtófotósok munkájának a támogatására és népszerűsítésére 1955-ben Hollandiában alapított, és azóta minden évben megrendezett sajtófotózás és szabad információs csere független műhelyévé nőtte ki magát, aminek a válogatásait megtekinthető. Szintén Budapesten az Evangélikus Országos Múzeumnak Hivatásunk az élet, a reformáció és a nők kiállítása is izgalmas, érdekes. Bemutatja, hogy az elmúlt évszázadokban itt Magyarországon az evangélikus nők milyen formában, hogyan éltek, tehát részben az életmódot, részben a lehetőségeket, részben a vallási élet meghatározta formákat mutatja be. A kiállítás az Evangélikus Egyház tematikus éveihez kapcsolódik a reformáció 2017-es 500. évfordulójára előkészületképpen. Kapcsolódik hozzá egy különálló egység, amelyik Bora Katalinról szól, az első evangélikus asszonyról. A kiállított tárgyak mellett a saját tárgyakon kívül különböző közgyűjteményekből is kölcsönzött darabok megtekinthetők, magánhagyatékból is. Makón a József Attila Múzeumban Bánsági Orchideák címmel a Temesvári Bánáti Múzeumnak a vendégkiállítása tekinthető meg. Előzetesként szeretném a Budapesti Bajor Gizi Színész Múzeumot kiemelni, ahol egy Életművem nincs, csak életem van, szokatlan címmel rendeztek kiállítást. Tulajdonképpen Várkonyi Zoltánról van szó, őróla szól ez a kiállítás, a 20. századi magyar színművészet kiemelkedő alakjáról, aki 1912. májusában született Budapesten. Tehát az ő életével lehet megismerkedni, mindazzal, amit alkotott, gondolt, és amiről azt mondta, hogy nincsen életműve, csak élete. Ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.